Tűrés határ. A szó szeszélyes fegyver. Szunyog Szabolcs műsora azok számára, akiknek a korlátok nem határt, hanem kihívást jelentenek.
Jó estét kívánok! Hát körülbelül egy hét múlva megkezdődik a tanév. És ennek kapcsán két olyan vendéget hívtam, akiktől azt remélem, hogy valami többet el tudunk mondani a önöknek, a hallgatóknak, mint amennyit általában az oktatási műsorokban el szoktunk mondani. Azt ugyanis, hogy mondjuk a 2010 óta regnáló jobboldali kormányzat, ez az erősen centralizáló kormányzat milyen súlyos károkat okozott a magyar diákoknak és a magyar tanároknak és egyáltalán a magyar oktatásügynek, azt már nagyon sokszor elmondtuk, és valószínűleg el is fogjuk még mondani jó néhányszor. De mit lehetne csinálni? És én abban reménykedem, hogy most önöknek tudok mutatni egy olyan modellt, ami nem elvi elképzelés, nem egy fantazmagória, hanem egy Magyarországon működő, régen úgy mondtuk, iskolakísérlet, egy alternatív vállalkozás, ami rendkívül nehéz körülmények között és nagyszerűen megállja a helyét. A ma esti vendégünk Orsós János, ő a Jai Beam Egyesületnek talán, ha jól mondom, az elnöke, alapítója, és a Jai Beam a fenntartója a Sajó-Kazai dr. Ámbédkáról elnevezett általános iskolának, speciális szakiskolának, szakiskolának, gimnáziumnak, amelyiknek az igazgatója Derdák Tibor. Mindkettőtöket szeretettel üdvözöllek a stúdióban. Először az volna a kérésem, hogy esetleg egy pár szóban mutassátok be, hogy hogy működik most a rendszer, tehát mekkora a Sajó-Kazai iskolakomplexum, hol vannak az iskolák, hány gyerek jár oda, hány tanár tanított?
Köszöntök mindenkit, hát igazából pontosítanom kell, az iskola mára már, ugye Miskolcra költözött be, Sajó-Kazán már nem működünk. Jelenleg olyan közel 100 diákkal rendelkezik az intézmény, és ez egy nagyon fontos előrelépés volt az iskola életében, amikor mi 4 évvel ezelőtt egy alapítvány segítségével be tudtunk kerülni Miskolc előkelő helyére, egy villamos megállóba, ott működik jelenleg az iskolánk, és onnan 5 megállóval följebb az újgyőri vár környékén van a kollégiumunk.
És amit Martin Luther Kingről neveztetek
Luther King-ről el. Neveztünk el, így van. És hát most így egyel fejlődött az iskolánk, hogy bejöttünk a falusi cigánytelepekről be a nagyvárosba. Ez egy, ennek majd később mondom, mert egy fontos üzenete van számunkra, meg mindenki számára.
Tibor?
Szeretünk Miskolcon lenni, és a gyerekek is. Tehát igazából ezt föl is ajánlottuk, mert ebben a szerencsés helyzetben voltunk, hogy választhattak a gyerekek abban, hogy ők a Sajó-Kazai intézményt látogatják, vagy pedig Miskolcot, mindenki Miskolcot választotta, mert Miskolc többet nyújt. Tehát egy nagyváros, ahol a sportélet, a művészeti élet, minden, hát kinyílik a világ ezeknek a falusi gyerekeknek, nekünk is.
Azt olvastam a honlapotokon, hogy annak idején azért jöttetek el Pécsről, vagy Pécs környékéről ide Észak-Kelet-Magyarországra, mert túl jónak éreztétek a baranyai romák helyzetét, és akartatok keresni egy olyan helyet, ahol igazán nagy baj van, hogy ott próbáljátok meg segíteni. Ebbe beleilleszkedik ez a gondolat, hogy most beköltöztök Miskolcra, ahol hát ugye azért egy nagyvárosban a életviszonyok néha brutálisabbak tudnak lenni, mint mondjuk egy patriarchálisabb faluban.
Erre mi annak idején kérést kaptunk a minisztériumtól, hogy ha már egyszer Baranya megyében, Pécsen ez olyan sokrétű intézmény hálózattá vált, amit megalkottunk, akkor hát erre valószínűleg nagyobb szükség van Borsodban. Uh-huh. És tényleg ezt láttuk, hogy amikor Borsodba kerültünk, akkor hát olyan helyzetekkel szembesültünk, amilyenekkel azért Baranyában nem kellett. Uh-huh. Úgyhogy hát vitt minket ez a lendület, hogy az ország oktatási irányítása ezt kéri tőlünk, hogy hát ez jó érzés volt, igen, ez jó érzés, pozitív visszajelzéseket kapni az embernek a munkájára, és hát Az első diákjaink igazából nem is gimnazisták voltak a nagy tömegben. Korombeli, főleg asszonyok jelentkeztek hozzánk, hogy befejezzék a 8 osztályt.
Ilyen felnőttoktatás terén, igen.
Ez volt az első komoly élményünk Borsodban. Baranyában is volt ilyen, hogy nincs meg valaki, igen, a 8 osztályos felnőtt, na de azért nem töltött meg osztálytermeket. Ez a probléma.
Ha már a gyerekekről van szó, vagy a diákokról, én kiírtam magamnak egy idézetet, János, tőled azt nyilatkoztad, talán a Magyar Narancsnak, mert nem tudom hova. Nagyon sok gyerekkel találkoztam a munkám során, akik közül sokan nem 8, hanem 10 évet töltenek el egy általános iskolában, de nem tudnak írni, olvasni, nem tudják a szorzótáblát. A mi iskolánk, mondtad, annyiban még speciálisabb, hogy a 9. osztályban mi mégiscsak a szorzótáblával foglalkozunk. A 9. osztályt meg szoktuk bontani néhány órában, hogy tudjuk működtetni a betűfelismerő csoportot, mert sajnos ezt úgy kell érteni, hogy mondom, betűfelismerést, betű összekötést szoktam tanítani 16-17 éves fiataloknak.
Hát igen, ez egy nagyon szomorú történet, ez nem változott az elmúlt 10 évben, még rosszabb lett szerintem a helyzet. Tényleg arról van szó, hogy ma úgy töltenek el ezekbe a úgynevezett gettó iskolákba a gyerekek 8-10 évet, hogy a végén nem tudnak írni, olvasni. Tehát nagyon kevés olyan diákkal találkozunk a gimnázium első osztályában, akinek mondjuk a törtek megvannak. Az a diák, akiknek a tört megvan, azt már az egyetemen látjuk egyébként. És tényleg abban a speciálisabb és jó a mi iskolánk, hogy mi szeretünk tanítani, és nem onnan indulunk el a tananyaggal, ahonnan az ember gondolná, hogy egy gimnázium 9. osztályába honnan is kell indulni, hanem ha látjuk, hogy a gyerek nem tudja a szorzótáblákat, és nem tudja az O betűt az A betű helyett kötni, vagy nem tudja, hogy kell összekötni a betűket, ahol hogyan lesz értelmes szó és mondat, akkor ezeket nem lehet megspórolni magunknak. Ezt a mi kollégáink 8-10 év alatt elrontották, nem foglalkoztak kellő odafigyeléssel a dologgal. Ha mi azt akarjuk, hogy ezekből a gyerekekből hasznos adófizető polgár legyenek, akkor nekünk kötelességünk megtanítani őket írni, olvasni, számolni. Ezt nem kell úgy elképzelni, hogy most ezzel eltelik néhány év, de azért egy jó másfél-két év eltelik, amíg megtanulnak a gyerekek nagy biztonságban mozogni a számok és a betűk világába, és közben mögötte van egy olyan motiváló munka, amit korban hasonlókorú fiatalok végeznek el, hogy miért is érdemes felnőtten, tulajdonképpen 16-17 évesen, ami gyerekeink már felnőttnek számítanak, nekiállni a szorzótáblának és a törtek összeadásának.
És ha úgy mondod, hogy 9. osztályban még ilyennekkel foglalkoztok, akkor az az érettségi, amit a gimnázium ad, az ugyanolyan értékes, mint amit mondjuk egy másik iskola a tudás szerezett szempontjából?
Szerencsére ugyanolyan értékes, hiszen nincsen külön az Amerikai iskolának egy külön érettség is feladatsora. A mi gyerekeink ugyanazt az érettségit írják meg, mint a bármi.
És megírják.
Persze, hogy megírják, hát, hogy megírnák meg.
Kapnak a tanárok ehhez valamilyen különleges kiképzést?
Kapnak, mert persze ugyanazt meg kell tanítani, de lentebbről kell indulni. És ez azt jelenti, hogy kevesebb idő áll rendelkezésre az anyag megtanítására. Igazából többet kell bíznunk az önálló tanulásra, mintha nem lenne ez a szorított helyzet. És ebbe bele kell szokni. Szeretni kell, ahogy a kollégám az imént mondta, szeretjük a gyerekeket, szeretünk tanítani, tehát ez azért egy olyan lendületet ad, ami visz bennünket előre, de azért ez egy mesterségbeli tudás is természetesen. Tehát,
hadd érdezek ennek a mesterségbeli tudásnak egy részletére. Olvastam egy tanulmányodat, régebben írtad, ami arról szólt, hogy a roma gyerekeknek az öme nem érti, mert nyelvi problémáik vannak, nem érti, hogy mikor azt mondja a tanár, hogy karikázd be ezt, hogy a helyes megoldást a feladaton, hogy mi az, hogy karikázd be. Mert beás nyelvet tanultak, vagy lovári nyelven, tehát nem a magyar az anyanyelvük. Ezt a nyelvi problémát hogy hidaljátok át?
Azért az a tanulmány pici gyerekekről szólt, tehát 6 éves gyerekekről. Mi most ebben a gimnáziumban 16 évesekkel találkozunk. Persze, hogy a karikázd be az már azért megvan. De nagyon sok szövegértési problémával azért szembe kell néznünk, és ebben a közös olvasás segít bennünket. Tehát mi táborokban is szoktunk esti mesét tartani, ez kicsit vicces helyzet 16 éves gyerekeknek esti mesézni, ezt ők is viccesnek élik, meg egyáltalán az is, de megvan ennek a funkciója, hogy közösen foglalkozunk szövegekkel, fölolvasunk, ők maguk olvasnak föl az órákon, körbe megyünk, most te olvasol. Nagyon szívesen olvasnak például drámákat. Az ember azt gondolná, hogy mondjuk az Oidipusz király, vagy a Antigoné az nagyon nehéz, nagyon meredek szöveg, nagyon régi, de nem. Ezek például olyan szövegek, amik életre kelnek ilyen módon, hogy közösen elolvassuk, beleképzeljük magunkat a szereplők helyzetébe, és ez szárnyakat ad.
A tanárok egyébként tanulnak, nem tudom, hogy ott milyen nyelven beszélnek a romák, lováriul, beásokat.
Semmilyen nyelven, csak ezek magyarul beszélő cigányok.
Azt hiszem romungról. Tehát nincs ilyen típusú nyelv.
Vannak cigányanyelvű diákjaink, Szlovákiából néhányan, de a borsodiak ők csak magyarul tudnak.
Arra szeretnélek kérni, hogy kicsit mutassátok be, hogy milyen az élet ebbe az iskolába. Hány órakor kezdődik a tanítás, mikor van csengetés, mikor van reggeli, 10 órai ebéd, uzsonna, ha van-e egyáltalán, mi történik azzal, aki elkésik az óráról, mi történik azzal, aki nem figyel, tehát hogyan zajlik egy nap?
A csengőt azt nagyon szeretik a filmesek, amikor nálunk nem csengő van, hanem gong. Ugye mi egy buddhista hátterű iskola vagyunk, és annak tényleg van egy varázsa, hogy a gong megszólal, ez 8:30-kor szólal meg. Tehát nem 8-kor, mivel távolabbi falvakból is jönnek diákok, és azért úgy biztosabban beérnek, hogyha 8:30.
És akkor az úgy kell elképzelni, hogy benyit az ember az iskola ajtaján, akkor egy ilyen nappaliba találja magát, az aulát mi nappalinak hívjuk, mert ott szépen van egy ilyen asztalsor, ahová kirakja az Éva, a mi gazdasszonyunk a szendvicseket, meg a teát, meg az almát. Ez várja a gyerekeket reggel, és aki nem az utolsó percben érkezik, az még gyorsan megehet egy szendvicset, egy almát elrágcsálhat. Aztán mennek be az órákra. Persze vannak olyan diákok is, akik elkésnek, annak az a... De van egy ilyen idősáv, hogyha mondjuk 5 percnél vagy 10 percnél többet késik, a diákokon nem megy be az órára, meg tulajdonképpen megzavarja, tehát mire leül, mire elkapja a fonalat, mire a tanár még beavatja a dolgokba, az már nem hasznosul annyira. Ezért minden tanárnak az a feladata, hogy a késő érkező diákoknak valamilyen anyagot hagyjanak kint a gazdasszonyunknak az asztalán. És az a diák, aki elkésik, akkor tulajdonképpen az órájához kapcsolódó anyag résszel megismerkedhet addig, amíg ki nem csöngetnek. De benne már nem megy, hogy megzavarja az órát, csak akkor ott elinduljon egy ilyen rendrakás. És az első óra után szokott lenni ilyen közös 10 óraizás, ahol a gyerekek az aulába összejönnek, és akkor közösen, az egy 20 perces szünet. És akkor utána normálisan mennek, 45 perces órák vannak, 7 órát tartunk egy nap, és akkor próbáljuk a napot bontani, próbáljuk az érettségis tantárgyakat tulajdonképpen a délelőtti sávokra beosztani, amikor az embernek az agya még jobban fog, amikor a gyerek még lélekben jobban ott van, és akkor az utolsó órákra hagyjuk a művészeti oktatást, és a művészeti oktatáson keresztül próbáljuk meg a délelőtti órákat tulajdonképpen más oldalról megvilágítva még mélyebbé tenni a tudást. Szóval így kell elképzelni. Aztán nagyon jó dolog az, hogy van egy kollégiumunk, ugye 5 megállóval arrébb az iskolától, mert ezzel tulajdonképpen meghosszabbodik az az idő, ami időt mi a gyerekekkel tudunk együtt tölteni, és nagyon sok olyan diákunk van, aki mi Alsó-Zsolca is, ugye az közel van Miskolchoz, vagy pedig jó közlekedéssel rendelkező vidéki településekről. Nagyon sok olyan diákunk van, aki a kollégiumot ugyan nem veszi igénybe, ám de a szilenciumi időt azt igénybe veszik. És ettől tulajdonképpen ez egy nagyon fontos üzenet, és egy nagyon jó érzés, hogy bekerültünk ugye a faluszéli cigánytelepekről a nagyvárosi létbe, mert az a diák, aki meghozza azt az áldozatot, hogy 1,5-2 órával előbb föl kell, mint amikor az órák kezdődnek, az már valamilyen elhatározással, valami elszántsággal érkezik az iskolába. egyen motiváltabb, mint amikor csak másfél utcát kellett lejjebb jönni, és,
igen.
És nem akarom tovább folytatni ezt.
A kollégium léte abban segít, vagy nem tudom, csak kérdezek vaktában, tehát hogy voltak-e kellemetlen élményeik, vagy vannak-e kellemetlen élményei a diákoknak a arcszínük bőre, arcbőrük színe miatt, és ebben segít-e a kollégium, hogy ott vannak közel, és nem hosszú távolsági buszokon kell bejönni, ahol ki vannak téve.
Pont ez a kardinális kérdés, ugye igazából hát Miskolcon a villamos, mint olyan, az egy ilyen különálló intézmény a villamos, ahol azt kell tudni, hogy tulajdonképpen a villamos vezetője az egyben kalauzzá is válik, ha meglátja, hogy cigányok szállnak föl. Aha. Ha azt látja, hogy cigányok vannak a megállóban, akkor csak és kizárólag az első ajtót nyitja ki. De ez ilyen rendszeres. És
mert miért? Mert hogy nincs jegyük, vagy miért, hogy akkor ellenőrzi?
Persze, benne nincsen jegyük, és akkor, de egyébként nem is kell kalauz, hiszen a utastárs is helyre utasítja barnábőrűeket, hogy van-e jegy. Mert bárki, bármilyen magyar fehérbőrű megkérdezheti a cigány, hogy van-e jegye. Ez így működik Miskolcon. És nyilván, amikor egyszer csak megint megugrik a cigány gyerekek száma, és ezek kamaszok ugye a villamos vonalon, ezek a Buzatérről érkeznek be az Újgyőri főtérre.
És minden kamasz hangoskodik, ismerjük, milyen elkamosak.
Minden gyerek hangoskodik, és kezdetben még próbálták úgy rajta kapni őket, hogy biztos jegy nélkül utaznak, és akkor ilyen nagyon sok ellenőr helyezkedett el különböző pontokba, és nem engedték leszállni a gyerekeket. De ugye mi megveszük a bérletet a gyerekeinknek, és olyan jó érzés nekik, hogy méltóság teljesen előveszik a bérletüket, és mutatják az utazó közönségnek, nem a kalauznak. Ez egy fontos, hogy akkor ezt így megegyezzék. Ez egy ilyen, de nekik is egy ilyen fontos élmény ezen átmenni, és tulajdonképpen a nem cigány utazó közönségnek is le kell nyelni azt a békát, hogy bizony vannak jól nevelt gyerekek is, akik jeggyel utaznak, bérlettel utaznak, és nem kell nekik minden ponton ellenőrként föllépni.
Egyébként életed során neked milyen tapasztalatod volt az iskolai munkád során? Találkoztál szegregációs sértésekkel?
Hát mi egyfolytában találkozunk szegregációval, hiszen Borsod megyében különösen az iskolák ma már teljesen ketté váltak, cigányiskolák és nem cigányiskolák teljesen elkülönültek. Úgyhogy hát ebbe a szegregált világban kezdünk el mi egy középiskolát abból a célból, hogy visszahozzuk a gyerekeket ebből a külön.
Mert az hatástalan annak az oktatási nevelő munkája, vagy gyenge hatásfokú?
Hát ezt magunk is tapasztaljuk, hiszen nálunk is alapvetően csak roma gyerekek járnak a gimnáziumban, és mi azt szeretnénk, voltak olyan időszakaink, amikor ebben egészen sikeresek is voltunk, hogy keverjük a gyerekeket. Aha. De önmagában az, hogy leérettségizik, és az egyetemet meg tudja célozni, ez már egy olyan út, amiben állandóan keressük az alkalmakat arra, hogy találkozzanak különböző származású gyerekek foglalkozásokon, kirándulásokon, és hát az egyetemre való felkészülésben, és magában
nem egyetemben. Robban a bomba később? Tehát a gyerekek járnak a ti iskolátokba egy védett, óvott inkubátorba, ahol nincs rasszizmus, és aztán kikerülnek hirtelen az életbe, és szembe kerülnek a valósággal.
Van ez a búra dolog, igen, ezt én is érzékelem, de annyira azért mégsem. Tehát hadd mondjak egy nagyon jó példát erre. Ugye mi folyamatosan arra trenírozzuk a gyerekeket, hogyha tanul az ember, akkor egy idő után csak a tudása lesz fontos, nem pedig a bőre színe, stb. Stb. És ugye a Tibor mondja, nagyon fontos és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a mi diákaink a korosztályával találkozzon és időt töltsön. Ez Borsod megyében nem lehetséges, hiszen a középfokú intézmények nem akarnak egy cigány gimnáziummal együttműködni, ellenben Budapest az első olyan település, ahol találunk partnereket erre, hogy a mi gyerekeink valódi és rendes időt töltsenek el a korosztályukkal. Ez a Corvinus Egyetem és a CEU, ez a két olyan hely, ahova a gyerekeink két heti rendszerességgel járnak, és találkoznak egyetemistákkal, és közösen tanulnak angolt és matematikát. És soha nem felejtem el, egyszer én vártam a keletibe a gyerekeket, mert megérkeztek Miskolcról, és akkor persze megérkezünk, 12-en voltunk, mentünk egy kicsit, nem sokat, és már is jött az igazoltatós rendőr, és azt látta rajtam, hogy én vagyok itt a bakter, és akkor egyből elkezdett bennünket ellenőrizni, és akkor az egyik gyerek mondta nekem, nagyon nagy bá, Jani bá, azt még maga mondta nekünk, hogy majd, ha tanul az ember, nem azt számít, hogy milyen szín, hát hogy kiszúrta magát a rendőr? És mondtam neki, miattatok szúrt ki egyébként a rendőr? És de hogy ezt mondtam neki, hogy igen, nem fog érdekelni senkit, de a rendőr az rendőr marad. A színünk az olyan lesz, amilyen lesz. Láttatok, mit csináltam én, amikor igazolványt kért tőlem a rendőr? Fogtam, és elővettem a pedagógus igazolványomat, és azt adtam neki oda, hiszen az fényképes. És utána már tőletek nem kért el semmit. Ez egy kicsit ilyen hazug helyzet, hiszen nem mindegyik diákunk fog tudni a pedagógus igazolványt, de mégiscsak meg tudtam nekik azt mutatni a gyakorlatban, hogy igen, lehet ezen túllépni, hogyha a rendőrnek megmutatjuk, hogy mindenki rendőrnek születik, csak van, aki tovább tanul.
Éppen a múltkor csináltunk egy beszélgetést a Black Lives Matterről, és azon azt fájlaltuk, hogy ezt mi még a liberális magyar értelmiség is ilyen táborról támogatjuk ezt a faji szegregáció ellen fellobbanó nagy népmozgalmat, de itthon Magyarországon ennek úgy nem nagyon látom a leképeződését.
Mert is rá valójában igény. Igen, igazából ami ma Magyarországon történik, az sokkal súlyosabb helyzet, mint azt mi gondoljuk. Hiszen ha megnézzük azt, hogy ma Magyarországon hogyan néz ki az oktatás rendszer, az teljes egészében ketté vált, a szegényekre és a nem szegényekre. Ha megnézzük, hogy a klik által fönntartott iskolákban milyen mértékben vannak halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, akkor azt fogjuk látni, hogy tulajdonképpen az a szám jön ki, ami szám megmondja, hogy hány iskola őr fog szeptembertől kezdődni. Aha. Ergo, nem történik más, mint az állam megmondta ezzel, hogy én vagyok a hivatalos szegregáló szerv, és még rendőrt is biztosítok oda. Most egy ilyen helyre, ahol egy rendőr vagy egy rendőri instrukciókkal fölvértezett ember várja a cigány gyerekeket, hiszen cigány gyerekek járnak oda, akkor nem biztos, hogy ott tényleg minden az oktatásról fog szólni.
Hát nem egy jó
helyre, egy ilyen helyre, igen. Én nem adnám be a gyerekeket, és igen, Amerika túl messze van, ezért mi balliberálisok nagyon szívesen megosztjuk a Facebookon, hogy velük dobban a szívünk, meg minden egyéb, ám de odáig nem jut el, hogy itt mi, a mieink közül egy réteget teljes egészében ott tartunk, ahol tartunk, hiszen mi, akik a feketéknek lájkolunk a Facebookon, azért kimentjük a gyerekünket, ha nem is alapítványi, de akkor egyházi, négyszeres finanszírozású iskolákba.
Derdák Tibor elhozott magával két történelemkönyvet, azt hiszem, ez most pont ide csatlakozik.
Igen, mert a Black Lives Matter mozgalom az egy ilyen rendőri ügyből pattant ki. De ahova eljutott elég hamar, az, hogy foglalkozik-e a társadalom egyformán a különböző származású diákoknak a kulturális hátterével, megbecsülje azokat a hősöket, akik nem fehérek. Ugye egészen a szobor döntésig eljutott ez a mozgalom. Hát Magyarországon persze nyilván nem a szobor döntés a távlat, hiszen nincsenek is rabszolgatartó szobrok Magyarországon. Ám de teljes egészében hiányzik a cigány gyerekeknek a kulturális hátterének a megbecsülése az iskolai tananyagokban.
Mert ebből a két történelmi könyvből azt mondtad le, hogy nem sokat írnak a romákról.
Hát semennyit sem. És ez mindig is így volt, tehát ez nem valami újdonság, hanem úgy van ez, hogy a magyar történelem írás az a magyar etnikumnak a történelmét írja, és vannak most már azért ebben előrelépések, vannak biztató jelek, na de a cigányok igazért semmiképpen nem jutott el.
Na most én éppen arról szeretnék majd a műsor második részében beszélni, hogy egy ilyen nehéz, szegregált, előítettekkel sújtott közegben milyen nagyszerű eredményeket értetek el, hogy talán azok a módszerek esetleg adaptálhatóak volnának a más magyar iskolákra se. Derdák Tiborral és Orsós Jánossal beszélgetünk, erről fogjuk folytatni a hírek után.
Tűrés határ. A szó szeszélyes fegyver. Szunyog Szabolcs műsora azok számára, akiknek a korlátok nem határt, hanem kihívást jelentenek.
Gyerdák Tibor, aki egyébként a Dr. Ámbédkáról elnevezett iskolarendszernek a pedagógiai vezetője és igazgatója, a hírek előtt a Black Lives Matter magyarországi mondjuk visszhangjáról kezdett beszélni, amikor ezt meg kellett szakítanunk, akkor most kérlek fejezd be a gondolatot.
Igen, ugye nagyon fontos az, hogy legyenek olyan hősök, akire személy szerint büszke lehet az ember. Tehát én például személy szerint Petőfi Sándorra büszke vagyok, Kossuth Lajosra. És ez a oktatásnak az egyik feladata, hogy úgy nevelje föl a gyerekeket, hogy azonosulni tudjanak azokkal a hősökkel, akik hát a mögöttünk állnak, mint ősei, őseink és őseink. Na most ilyen hősök nincsenek cigányban. Uh-huh. Magyarországon egyáltalán. Tehát amikor a gyerek felel a történelem órán arról, hogy őseink, eleink, Árpád apánk, ugye így édesanyanyelvünk, tehát ezek a tankönyveknek a kifejezései, hát ezek azonnal viccessé válnak.
Nekem hirtelen Bocskainak egyik tábornoka jut eszembe, Cinkapanna, Gábor Áron, tehát azért lehetne igen, találni, igen.
Persze. Meg aztán, ahogy közeledünk az időben, tehát mondjuk 56 környékén vagyunk, vagy a rendszerváltás környékén, akkor pedig már egészen számosat lehet találni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez végre megjelenjen a magyar tankönyvekben.
Látsz erre reményt?
Igen, úgy tűnik, hogy most találtunk olyan kapcsolódást a minisztériumokhoz, tehát ez részben a Emberi Erőforrás Minisztérium, részben a Belügyminisztérium, oda kerültek a felzárkózással kapcsolatos ügyek furcsa módon. Szóval ez a két minisztérium most elkezdett dolgozni azon, hogy ha egyszer most újraírták a tankönyveket, vagy újraírják, mert valamit már kiadtak, és valami
de Tibor, ez a történelmi tankönyv, amit mutattál nekem, hogy ebből hiányzik a roma kultúra teljes egészébe. Ez olyan, most én mondom, tehát az én véleményem zagyvaságokat tartalmaz, mint hogy a hunoktól származunk, a székelyek a hunoktól származnak, meg én nem tudom, az egyik hun királyt magyarnak hívták meg. Tehát ezek a nagyon romantikus, áltudományos szamáságok. Ebbe el tudod képzelni ebben a közegben, hogy megjelenik pozitív kultúraként egy roma családképe, vagy egy roma hősnek az alakja?
Hát nekünk persze most nem feladatunk állást foglalni a hun-magyar rokonság ügyében, de az biztos, hogy ha egyszer a nyelvrokonság kérdése fölmerül, már pedig azért az tárgyalja ez a könyv is, hogy a nyelvrokonság az egy fontos kérdés abban, hogy megtaláljuk az őseinket, akkor hát nagyon fontos az, hogy a cigány gyerek is tudja, hogy az ő anyanyelve, hogyha lovári cigány, akkor az a hindinek a rokona, és ha pedig beás cigány, akkor az olasznak a nagyon közeli rokona. Ezt nyugodtan megemlítheti a tankönyv akkor is, hogyha esetleg más pontjaival vannak kritikai észrevételeink, de ettől még ezek a nagyon egyszerű tények, ezek bekerülhetnének.
Hát a roma kultúra értékeit, szépségeit egyáltalán nem respektálja a magyar tankönyv. Hadd kérdezek most valami egészen más Orsos Jánostól, mert szerintem ez minden hallgatóban fölmerül. Tele vagyunk olyan előítéltekkel, hogy a cigányok veszélyesek, agresszívek, vadak, félni kell tőlük. És azért vezetik be az iskolarendőr intézményét, mert az iskolákban roma bandák terrorizálják a fehér gyerekeket. Nálatok mi erről a tapasztalat?
Hú, egy kicsit felment a vérnyomásom a felvezetéstől.
Bocsánat.
Még egyszer mondom, hogy nem nagyvárosi elitiskolákban fognak megjelenni az iskolarendőrök. Az iskolaőrök a szegregált iskolákba jelennek meg, azokban a szegregált iskolákban, ahol csak cigány gyerekek vannak. Úgyhogy
tehát nem tudják terrorizálni a fehér gyerekeket.
Hát hogy igen. Hát hogy ne, ez a parasztvakítás igazából. Igen. Hogy semmi ilyesmiről nincsen szó. Hanem egyszerűen ketté van választva, mondom, az oktatás ilyen módon. Mi nem fogunk kérni iskolarendőrt, mert hozzánk úgy jönnek a gyerekek, hogy őket fogadja a gazdasszony szeretettel, számunk ér őket a Facebook posztjaikon, stb. És mi hazavárjuk őket, mintha a családba érkeznek be, és otthon nem balhézunk. De ha eleve egy olyan gettóiskolába érkezik a gyerek, ahol pontosan tudja, hogy a pedagógusok is lemondtak arra, hogy bármi értelmes dolog történjen azon a napon, akkor mit tudnak csinálni, mint sem, hogy egymással kitalálják, hogy hogyan is kell.
Én azt gondolom, hogy amikor például sértés ér egy roma gyereket, és hazamegy és elmondja a szüleinek, sokszor egyszerűen nincsenek birtokában azoknak a jogi eszközöknek, hogy hol lehet feljelentést tenni meg, hanem hát nem ennek is szóvá teszik, és akkor kívják az iskolarendőrt.
Nem tudom, szóval igazából ez sem ennyire igaz, mert most, hogyha a szülő feljelentést tesz bármilyen ügybe, ami a gyerekét sérelem éri, akkor mi fog történni, ha megnézzük a Gyöngyöspata ügyben, mi történt ma Magyarországon? Hogyha a miniszterelnökség törvényt módosítanak csak azért, hogy a cigány gyerekek ügyében ne lehessen többé perelni. Valójában nincs ez az opció sem. Mondom, ezek olyan szegregáló gettóiskolák, ahol nem bántják a magyarokat.
Jó, de én tovább kellemetlenkedek, tehát biztos, hogy van nálatok is fegyelmezési probléma. Minden kamasz gyereknél van fegyelmezési probléma. Milyen problémák vannak, és hogyan tudjátok kezelni őket?
Nagyon sokféle probléma van, de valójában...
alkohol, csavargás...
Hát azok a gyerekek, akik hozzánk járnak, pont nem ezeket csinálják, azért járnak be a gimnáziumba. Azok a gyerekek csinálják azt, azok a fiatalokról, azon fiataloknál merülnek föl alkohol, drog probléma, akiket az iskolarendszer kivetett magába 16 éves korától, és megfeneklett a közmunkába. Azok a diákok, azok a fiatalok, akiknek még egy pici reménységük van abban, hogy el tudnak jutni az uborkafa tetejére egyből a kettőbe, és nálunk kötnek ki például, vagy hasonló intézményeknél, mint a milyenké, ott nem. Ők, a mi gyerekeink pontosan tudják, hogy ők nem közmunkások lesznek. A mi gyerekeink pontosan tudják, hogy hozzánk nem fog iskolaőr érkezni. A mi gyerekeink pontosan tudják, hogy egyetemisták szeretnének lenni, és különböző egyetemeken helytállni. És tudják, hogy meg kell tanulják a szorzatábát ahhoz, hogy majd az érettségi feladatsoron átmenjenek.
Ha vallásos lennék, Isten áldását kérném a munkátokra, mert ez fantasztikus, ez nagyszerű. De avassatok be a trükkökbe. Tehát mi ennek a, hogy mondjam, liberális, vagy szabadelvű, vagy személyiségközpontú, vagy nem tudom, hogy milyen szót használjak, iskolának a napi valósága, hogy működik ez?
Mindig a napi aktualitásból indulunk ki például. A Tibor mondta az elején, hogy a drámákat nagyon szeretik a gyerekek. Ez pont az én feladatom, mert én ilyen projektszerűen tanítok. Én olvasom a 9. az Ödipusz királyt, aztán 10. az Antigonit, 11. pedig az Orwelltől olvasok az Állatfarmot, és így tovább, és így tovább. És igazából... Hát pontosan lehet tudni, hogy egy kamasz gyereknek mi határozza meg az életét. A hatalom és a szex. A drámák pont erről szólnak, ezzel nagyon-nagyon sok időt el lehet tölteni, hiszen a gyerekek be tudják azonosítani a szereplőket, hiszen a családok is így, a családok ugyanúgy működnek, mint egy ilyen nagyobb család, mint egy ilyen szappan opera, és mindenki fölismeri Antigonét és Iszménét is, és a Kreont is látja ott a háttérbe. Vagy pedig a napi sajtó a másik olyan dolog, amivel mi kezdünk a gyerekekkel. Például ugye nem azzal jövünk, hogy jelölt be a vaktérképen a folyamvölgyi civilizációkat. Vagy bejelölik oda valamelyik folyót, és akkor találjuk, hogy ez a Tigrise, vagy a Ganges. Nem ezzel kezdünk, hanem napi sajtóból például olvasunk az irakiakról, vagy Iránról, vagy a iszlámról, vagy bármiről, ami éppen aktuális. Hiszen, ha ma megkérdezünk bárkit, hogy kik laknak ma a sumírok helyén, nem biztos, hogy tudnak rá válaszolni. Persze. De mi Irakról olvasunk, és majd, hogyha odaérünk, és már jobban képe helyeződünk, és el tudunk helyezkedni térben és időben, akkor hamarabb rá fognak ismerni a sumírokra. Uh-huh. És egy kicsit fölértékelődik a sumíroknak a mikéntje is.
Nagyon érdekes, igen, figyelem, ahogy a kollégám a fegyelmi problémákról elég hamar átvált a pedagógiai tartalmi kérdésekre, tehát hogy mit tanítunk, mivel azonosulnak a gyerekek.
Én nem értem ezt a kérdést, mert nincs.
És ez nagyon sokat elmond arról, amit csinálunk, igen. Hogy a gyerekek azonosulnak valamivel, mi úgy hívjuk ezt, hogy identitást váltanak. Tehát elfelejtik azt az identitást, hogy ők közmunkásnak készültek volna eredetileg, és valami másnak készülnek az iskolában, és ennek van egy csomó olyan tartalmi vonatkozása, amit akkor komolyan kell venni az iskolában, igen. Tehát ezért tudunk nagyon komoly irodalmi szövegekkel foglalkozni, és ezek átformálják a gyerekeket.
Hadd mondjak egy nagyon egyszerű dolgot. Pont az egyik betűfelismerő csoportban olvastuk az Ágnes asszony baladáját Aranytól. Az egyik kedvencem persze, és hát ezerszer elolvastam már én magamnak is, nem csak minden évfolyamban elolvassuk. És ugye nem az volt a feladat a gyerekeknek, hogy akkor most mondják el, hogy mi volt a baladai homály, meg mit tudom én, miért, semmi olyasmi, ami a irodalomhoz kapcsolódik, hanem az volt a feladatuk, hogy mondják el Ágnes asszony történetét a környezetükbe, és azt valahogyan írják le. És olyan gyönyörűségek születtek, hogy én nem hittem el. Például volt egy olyan lány, aki mint védőnő számolt be az esetről. Hogy ő, mint védőnő ott járt, és akkor Ágnes azt mondja, hogy persze gyereke is volt, és védelembe kellett venni a gyereket, de mégiscsak egy olyan megértésére érkezünk ennek az egész erkölcsi magasságnak, ami nem minden esetben történik meg egy átlagos gimnáziumból a 16 évesek vagy 17 évesek elolvasnak.
Jó, akkor induljon ki ebbe az átlagos gimnáziumból. Kedves Tibor, szerinted mik volnának azok az elemek, vagy János, tehát szerintetek, amit át lehetne venni a ti modelletekből a magyar oktatási rendszerbe?
Hát végül is nagyon egyszerű dolgok ezek, tehát ha bejön valaki az iskolába hozzánk, akkor azt látja, hogy a gyerekek körbeülnek, ó alakban ülnek, tehát mindenki látja mindenkinek a szemét. Ez csak egy fizikai elrendezés, na de ebből az következik, hogy a kör minden pontja ugye egyenrangú a másik ponttal.
Igen, nincs első pad, meg utolsó pad.
Így van. Mindenki képes reagálni, fizikailag ez meg van teremtve az a helyzet, hogy hozzá tudjak szólni ahhoz, amit a másik mond. Nem csak ahhoz, amit a tanár mond, hanem amit a bármelyik osztálytársam mond. Nyilván ezt meg is kell tanulni, tehát ez nem megy rögtön. Amikor először beülnek a kilencedikesek egy ilyen körbe, akkor azért azzal szokott elmenni az energiájuk, hogy a fiúk úgy érzik, hogy akkor nekik udvarolni kell a lányok, akik szemben ülnek, és kacsintanak rájuk. Szóval ezek folyamatok, amik végigmennek, de a lényeg mégiscsak az, hogy partnernek tekintjük a diákot, és ezt az apró mindennapi lépéseinkkel előkészítjük, sugalljuk, megrendezzük.
De nagyon fontos, hogy tényleg, tehát ahogy benyit az ember az iskolánkba, ott van a szendvics illata és a tea illata. Tehát ez fogadja az őr helyet a gyereket, és igazából az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye nem csak az, hogy körbeülnek, mert ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy nem egymás hátát látjuk, hanem az, hogy a mellettem ülőnek valamit jót kell kívánjak, mindig van nyitókör, minden napon ezzel indul el. Hogy először is megérkezünk valahova. Ugye valahonnan, valahova megérkezünk, és most együvé kéne válni. Meg kell próbálni egymásra hangolódni, és nem úgy hangolódunk egymásra, hogy a hetes föláll, jelenti, hogy ki hiányzik, és ki nem készítette el a házi feladatot, és aztán jön a feleltetés, aztán maradt 10 perc a tananyagra, hanem mi negyed órát azzal töltünk el, hogy egymás szemébe nézünk, és valami jót mondunk a mellettünk lévőnek. És ettől meghalljuk, hogy tehát egymásra tudunk hangolódni, ez ilyen egyszerű. És amikor látom azt, hogy unalmasra válik a dráma, vagy unalmasra válik az óra, akkor előjövünk valami ritmikus játékkal, amit ugye a Waldorfból én megtanultam, és akkor már is fölrázom egy kicsit az ember, és akkor vissza lehet ülni. Szóval hogy tényleg olyan környezetet próbálunk megteremteni, ami környezetben a gyerek magától tud fejlődni, a fiatal magától tud fejlődni.
Mi volna az, amin változtatni kellene ahhoz a ti módszeretekben, hogy mondjuk országosan elterjedhessen?
Hát nem nekünk kéne változni, hanem egész egyszerűen el kéne hinni azt, mondjuk az elmúlt 3 évtizednek, hogy nekünk vannak igazából csak, igazán csekély, de mégiscsak mérhető eredményünk vannak az elmúlt 30 évben. Mindaddig nem lehet beemelni semmit a mi módszereinkből, amit egyébként nem mi találunk, hanem mi is hozzuk a Waldorfból, meg minden más alternatív módszerből. Mindaddig nem lehet arról beszélni, mit lehetne a nagy egész oktatás rendszernek kiemelni, vagy átemelni a mi rendszerünkből, amíg tulajdonképpen a társadalom egy ilyen státuszba tart egy nemzetiséget, és egy nemzetiségnek egy nagyon komoly iskoláját. Eddig ez a kérdés nem releváns valójában.
Azt mondjuk a módszerünkre, hogy identitásváltó módszer, tehát ha egyszer komolyan veszük azt, hogy nem kell valakinek közmunkássá válni azért, mert abban az utcában született, ahol a közmunkások laknak, hanem lehet belőle más is, akkor hát ezt az identitásváltást el kell hinnie magának a gyereknek, a szülőnek, a környezetnek, a tanárnak, és nagyon jó lenne, ha az oktatás irányítás is elhinné, hogy ez lehetséges.
Tehát mindaddig, amíg van egy társadalom, bocsánat, nem tudok ettől eltekinteni, mert itt zakatol az agyamban, hogy ezt kéne fölfogni, tulajdonképpen az iskola őrség az egy ugyanolyan össznépi egyetértés a magyar társadalomban, mint a tankötelezettség korhatárának a leszállítása 16 évre. Ugyanazok hallgatnak erről, mint akik hallgatnak a tankötelezettség korhatárának a leszállításról. Szerintem mindenki tudja a szíve legmélyén, hogy valójában ez az intézkedés kiknek is szól, és kiket is érint. És ameddig mi az amerikai Black Lives Matter-rel fogunk lájkolni, és erről nem veszünk tudomást, addig hazudunk egymásnak tulajdonképpen, nem? Hát ez történik. Ez nem másról szól, mint a tankötelezettség korhatárának a leszállítása, és a rendőrség az iskolában.
Én nagyon hiszem azt, hogy az ilyen iskoláknak az eredményei, mint a tiétek, talán oldhatják ezt az össznépi, szinte masszív rasszizmust, mondjuk ki a nevén, ugye erről van szó. Mert abban reménykedem, hogy még a rasszisták is valahol a lelkük mélyén nem gonosz emberek, hanem csak ilyen meg olyan pszichológiai frusztrációk következtében.
Ez a nem tudásból származik.
Ez, amit a villamosról mondott a János, ez minden reggel lejátszódik Miskolcon, hogy a Diósgyőri várnál felszáll egy csapat cigány fiatal, akik jószagúak, jól öltözöttek, szorongatják a hónuk alatt a dossziéikat, a könyveket, és hát valamikor tényleg csak hülyéskednek, de valamikor tanulják a szótárfüzetet, mert dolgozat lesz. És ezt a villamos minden reggel végignézi. Ez biztos, hogy változtat.
Igen. Az eszköz igénye milyen egyen is? Tehát olyan iskolának azt képzelem, ahol a kreativitásra, egyéni fejlesztésre, személyiségek kibontakoztására építem tanár, a pedagógia, nagyobb eszközigénye van, nagyobb pedagógiai tervezési igénye van, egy másfajta pedagógiai kultúrának kell működnie. Egy ilyen iskola, mint a tiétek, az többe kerül, mint mondjuk egy normál átlagos önkormányzati iskola?
Hát, ez mindig attól függ, hogy mit számolunk bele, és mit nem számolunk bele. Tehát a normál átlagos, tényleg alulfinanszírozott általános iskolákban valóban az állam kevés pénzt rak bele. De utána, amikor már nyolcadikos a gyerek, akkor elkezdődnek a különböző állami ösztönzők. Elkezdődik például az ösztöndíj. A szakmunkásképzőkben van ösztöndíj Magyarországon, a gimnáziumokban nincs. Ugye, mert a gimnáziumban úgyis olyan gyerekek járnak, akiknek minek ösztöndíj, hiszen ők...
Úgyis 16 éves, mindegy, hogy menjen a tankötelezettségre.
Hát igen. A szakmunkásképzőkben viszont van ösztöndíj. Ezzel kiterelik a gimnáziumi oktatásból
a roma gyerekeket,
hát a szegényeket.
Igen. És aztán folytatódik a munkaügyi ellátásokkal. 16 éves korban, mivel leszállították a tankötelezettséget, azért 16 éves korban hozzáférhetők lesznek már hozzáférhetők a munkaügyi ellátások. Amik,
tehát hát pénzt kap a gyerek azért, 56, hogy ne tanuljon.
Pontosan.
50-60-70 ezer forint elérhető a gyereknek.
És egy szegény embernek, aki nagy szegénységben nincs választási lehetősége.
Most ez sok pénz. A magyar állam rengeteg pénzt költ arra, hogy ezek a gyerekek ne járjanak iskolába. Ennél sokkal olcsóbb lenne őket iskolában tartani.
Mert ez nem plusz pénz. Egyszer volt egy ilyen hajmeresztő ötletem, hogy mi lenne, hogyha a kormányzat eldönteni, hogy azt a pénzt, amit közmunkásnak kifizet egy 16 éves gyereknek, fizesse ki csak azért, mert mondjuk gimnáziumban tanul, és majd egyetemre
fog készülni.
És ez nem plusz pénz az adófizetők zsebéből, hanem csak át kell strukturálni a pénzt. Hát nem fogadták meg a tanácsomat, pedig én azt hiszem, hogy Nobel-díjat kapok érte.
Ugye ez egyházi iskola. Mondanátok két szót arról, hogy milyen szerepet játszik a buddhizmus a ti munkátokban? Tehát például akár a tanároknak kötelezője buddhistának lenni, a gyerekek körében van-e buddhista hittan, ezek buddhisták-e egyáltalán ezek a gyerekek? Milyen szerepet játszik a buddhizmus?
Igen, ezek az analógiák a katolikus meg a keresztény iskolákból vett analógiák, hát ezek nem játszanak nálunk. Uh-huh. Nem így működünk. A buddhizmus a számunkra az identitásváltást jelenti, tehát azt a döntést, hogy a kezembe veszem a sorsom irányítását.
Hát a buddhizmus a mi iskolánkban úgy jelenik meg, mint a dalitoknak a nagy...
A dalitok az indiai páriák, kirekesztettek.
Igen. És dr. Ambedkár is maga egy dalit volt, ugye, aki 56 októberében átért a buddhista vallásra, mert láttam igazságügyi miniszterként, hogy hiába írta bele az alkotmányba, hogy az elnyomás, előítélet az elvetendő és büntetendő. Attól még látta, hogy a faluszéleken mindenki tudja, hogy ki a dalit, és akkor azokkal úgy is kell bánni. Ezért ő átért a buddhista vallásra, aminek az egyik fő mondani valója az, hogy az én sorsomért én vagyok a felelős, és azért én tudok a legtöbbet tenni. És tanulj lehetőleg a legmagasabb fokon, és hagyd ott a faluszéleket, mert minél nagyobb városokban mész el, annál inkább a tudásod fog számítani, nem pedig a kaszbéli születésed. Ezt a részét, ezt az identitásváltást és ezt a vallásos Igen. részét a mi gyerekeink maximálisan értik, hiszen olyan kézzelfogható példák jelennek meg az iskolába, minden évben van Indiából önkéntesünk, aki dalit és különböző indiai egyetemeken tanul, és már Magyarországra és a CEU-n
is. És ide jön is tanít nálatok?
És önkénteskedik 3 hónapokat igen nálunk, és angolul tanítanak ezek a fiatalok. Ez az, amit ők értenek, hogy tulajdonképpen elhisszük a buddhizmusba, hogy nem kell valaki megmondja, hogy én jó keresztény vagyok, pedig cigány, hanem én magam emberként képes vagyok bizonyos szellemi szintekre eljutni. És az nem színfüggő, nem kasztfüggő.
Ez egy felszabadító.
Így van, tulajdonképpen ezt a tudást hozta be Ambedkár ugye Indiába, hogy oké, ott van a kasztrendszer, legyen a hinduké, mi buddhisták vagyunk mostantól kezdve, és nem érdekel, ők csak nyugodtan...
Innen nézve nem nagyon tudjuk, hogy micsoda, de nekem ilyeneket olvastam, hogy a dalitok nem ihattak például ugyanabból a kútból,
persze.
És ha nem adott a tanár a dalit gyereknek inni, akkor egész nap ott ült a
legyenfogban. És az Indiában óriási probléma, mert Indiában ugye van 3-4 hónap, amikor zúg az eső,
Igen.
de a többi 8 hónapban viszont sivatag az ország. Tehát nincs víz.
Igen.
Tehát attól, hogy a diszkrimináció kiterjed erre a dologra, hogy nem ihatnak a közkutakból a diszkriminált emberek, a dalitok.
A páriák, igen.
Hát ez egy rettenetes blokkád.
Tehát Magyarországon is így van tulajdonképp, hogyha belegondolunk, mindig a legnagyobb forróságokban zárják el a cigánytelepeket,
hát
a
közkutakat.
Tehát ez ugyanaz.
Vérlázító, igen.
Csak az közelebb van, és ezzel nem szeretünk beszélni, de tulajdonképpen ez nem. Tehát ha Indiában van kasztrendszer, akkor Magyarországon ugyanúgy
és
van.
És nálatok a buddhizmus azt mondja, hogy szabadulj föl.
Igen.
Törj ki.
És tulajdonképpen ezért mondtam azt a legelején, és vissza is akartam erre térni, hogy ez egy nagyon fontos üzenete Ambedkárnak számunkra, hogy ugye tanulja lehető legmagasabb fokon, és hagyd ott a faluszéleket, mert a faluszélén hiába tanulsz te, úgy is tudják, hogy cigány vagy.
Megnéztem, hogy milyen ünnepségetek, milyen különleges projektjeitek vannak. A Krókusz projekt, ugye azt hiszem az a holokauszt áldozataira. Akkor van a Gandhinak és Ambedkárnak a békekötésének egy emlékünnepe. Buddha születésnapja. De például a Gájara prédikátoroknak azt is megjelent.
Ez egy fontos megemlékezés volt. Igen. Eljött a miskolci püspök helyettese az iskolánkba ezért.
Tehát törekedtek egy ilyen, hogy mondjam, ökumenikus szemlélet megerősítésére?
Nagyon is.
Persze, ez egy nagyon fontos része a mi oktatásunknak a világvallások, mint olyan, és ez.
Ezt tehát nem vagytok bezárkózva mondjuk a buddhizmusban, vagy buddhizmusban?
Nem.
Mi, igen, mondja, bocsánat.
Szóval mondom, ezek az analógiák, amiket a keresztény iskolákból hozunk, ezek nem érvényesek ránk, tehát nincs ilyen értelemben hittan kötelezettség, meg istentiszteletre járás, meg vallási elkötelezettségnek az elvárása. Furcsa is lenne elvárnunk falusi cigányoktól Magyarországon, hogy buddhisták legyenek.
Éppenség, mi a véleményed arról, mennyire volna implementálható ez a ti felszabadító modelletek a jelenlegi magyar iskola rendszerben? Én azt hiszem, hogy jót tenne, de milyen reális esélyeket látsz erre?
Hát módszertanilag mi egyszerűen csak egy vagyunk az alternatív iskolák közül, tehát azért az jelen van az a sok-sok módszer, amit mi használunk.
Jó, de ti borzasztó nehéz közegben hoztok hatalmas eredményeket. Egyetemre visztek el gyerekeket, tényleg a falu széli cigány sorból, a putréból óriási eredmény.
Köszönjük ezt a méltatást.
De tényleg, nem, ez tény.
Így érezzük is. De mondom, itt nem valami különös csodabogarak vagyunk, hanem részei vagyunk egy olyan pedagógiai megújulásnak, ami 100 évvel ezelőtt elkezdődött Európában. És ezt csak összehoztuk egy olyan társadalmi problémával, amivel hát nem szokott találkozni a pedagógiai megújulás, mert ugye az leginkább a fizetős magániskolákban van a mindennapokban, a pedagógia mindennapjaiban az alternatív módszer, és ezekben a bizonyos gettóiskolákban, hát ezekben nem nagyon van.
És ez nagyon fontos, amit a Tibor mond, mert soha nem felejtem el, amikor én a Waldorf pedagógusnak jelentkeztem, ilyen nagyon hosszú hajam volt, és én indiai leplekbe mentem a felvételire, és keltettem néhány feltűnés, persze ez szándékos is volt, és amikor így fölfogták, hogy én magyarul beszélek ott, és miért jelentkezett ide tanárnak? Hogy miért akarja maga elvégezni ezt a pedagógiát? És így mondta nekik, hogy hát én a legjobb tudásom szerint Rudolf Steiner ezt a pedagógiai módszert dohánygyári munkások gyerekeinek fejlesztettek ki szegényeknek. Én tudom, hogy ma Magyarország az elcsúszott a felső középosztály felé, én nem szeretnék felső középosztályba gyerekeket tanítani soha életembe. Ezt a módszertant megtanulnám, és vinném a legszegényebbeknek.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Orsós Jánosnak, Derdák Tibornak. Nagyon-nagyon köszönöm ezt a műsort, lelkesítő volt. Köszönöm Burgell Alának, hogy segített elkészíteni a műsort, önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Tűréshatár. Szunyog Szabolcs műsorát hallották.